Kedves kollégák, akkor sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai előadáson. És hogy emlékeznek, itt az elmúlt hetekben lényegében a marketing különböző részeit vettük. Ugye az első előadás blokkokban a vállalati marketing koncepciókkal, a marketing alapjaival kerültünk tisztába. Utána pedig végighaladtunk, és eljutottunk addig, hogy lassan, de biztosan a marketing mix elemeit is fel kell tárnunk, és ugye azokat meg kell beszélnünk. És a mai előadásnak az lenne valójában a témája, hogy a termékstratégia különböző elemeit vizsgáljuk. Ugye a termékéletciklust már egyszer elemeztük, és most ott tartunk, hogy a termékhez kapcsolódó tényezőket kell vizsgálnunk, és akkor majd tovább megyünk a többi marketing mix elem felé, tehát az ár, az elosztás és a marketing kommunikációt is megvizsgáljuk. Ha meg szeretnénk nézni, ugye emlékeznek arra, hogy mindig egy mottót felszoktam tenni. Ugye ez egy nagyon fontos kis motto, mert azt mutatja be, hogy valójában az emberek nem is termékeket vásárolnak, tehetnénk fel a kérdést, hanem valójában megoldásokat, igényeket, szükségeteket elégítenek ki a termékkel. Hát teljesen természetes, Levitt ezt már korai időszakban megfogalmazta. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy a termékeknek legalább kettő szerepe van. Egyrészt ugye fizikai termékről beszélhetünk, másrészt pedig beszélhetünk egyfajta termék mögött lévő megoldásról, előnyről. Ugye azt mondtuk marketing szempontból, hogy valójában a fogyasztó az nem terméket vesz, hanem mögöttes tartalmakat keres, és ez majdnem minden termék esetében igaz. Ha meg akarjuk nézni, hogy mit is jelent maga a termék, akkor itt egy dolgot kell megegyezniük konkrétan. Ugye az önmagában rendben van, hogy fogyasztás céljából kínáljuk fel a terméket, hiszen az a feladata a terméknek, hogy vagy elfogyassza valaki, vagy gyönyörködjön benne, mondjuk egy zsolnai porcelán esetében. Ugyanakkor a fő cél, amit alá is húztam önöknek, ugye ez a szükséglet vagy igénykielégítési funkciója lényegében a terméknek, tehát mindig olyan terméket kell kifejleszteni egy vállalkozásnak, mindig olyan terméket kell piacra vinni egy vállalkozásnak, amelyik alapvetően a szükségleteket és az igényeket elégíti ki. Ha megnézzük egyébként napjaink termékeit, ugye akkor azt látjuk, hogy nagyon sok termék éppen ennek nem felel meg a piacon, tehát valójában sok termék nem a valós igények kielégítésére koncentrál, ez a kínálati piacon sajnos bekövetkező állapot. Na most ez a fogalom azért már jelzi, hogy akkor nekünk a termék felépítését alapvetően több oldalról kell megközelítenünk, és a legfontosabb, és az a belső magja a terméknek, ugye az absztrakt termékszint, vagyis a fogyasztónknál valamilyen előnyt, megoldást vagy ígéretet kell eladnunk, és azt kell értékesítenünk, úgy érezze, sőt már élményeket kell eladnunk számára. Sok esetben azt mondja a marketing, hogy az élmény lecseréli ugye magát a terméket, tehát az élményért megy el a fogyasztó, gondoljanak az élményfürdőkre, gondoljanak az élményparkokra, lassan, de biztosan minden az élmény körül kezd bolyongani. De nézzünk azért példákat erre az absztrakt termék szintre. Hát egy-két ilyen tényező. Ha veszünk egy céget, a Danone egy korábbi szlogenjét, akkor azt mondja a Danone, hogy legyen egészségesebb, ami finom. Nem azt mondja, hogy joghurtot vegyünk, hanem azt mondja, hogy mögöttes tartalmakat. Élelmiszereknél mi ez a két előny, és mi ez a két nagyon nagy érték? Az, hogy élvezeti értékkel magas legyen a terméknek, és mellett legyen egészséges a termék. Azért vásároljuk meg ezt a terméket. Azt is tudjuk, hogy az európai fogyasztó például élelmiszerek esetében csak az egészségi előnyért nem biztos, hogy megvásárol egy élelmiszert, hanem neki szükséges az is, hogy magas élvezeti értéke legyen ennek a terméknek. Egyébként érdekes módon Ázsiában, például Japánban, vagy Dél-Koreában, vagy éppen Kínában sok esetben úgy fejlesztik ki a terméket, hogy egyből egészségvédő funkció, és az íz kevésbé fontos. De Európában ezt nem lehet másképp absztrakt termék szintjén megfogalmazni. Ha megnézzük a Flóra margarinnak a szerepét, akkor azt mondja, hogy az íz, ami a szívnek is öröm. Tehát már megfogalmazhatunk élelmiszer szintjén két absztrakt terméken szinten felmerülő előnyt és értéket. Vagy ha veszünk egy kozmetikumot, akkor azt mondhatjuk, hogy a gyárban állítjuk elő a fizikai terméket, az a termelés feladata, az a termelés funkciója, ugyanakkor az áruházban pedig eladjuk azt a reményt, ami csinosabbá, szebbé, jobbá teszi a fogyasztónkat. Mondhatnánk azt, hogy a Forever Young effektusnak és ennek a fogyasztói trendnek megfelelő állapotot tükröz. Vagyis mondhatnánk azt, hogy valójában a termék mögött, a fizikai termék mögött mindig meg kell keresnünk azokat az előnyöket és megoldásokat, amit a fogyasztó szeretne megvásárolni. Ilyen szempontból mondjuk egy gépkocsi esetében az ABS, mint technológia, az egy termék. A mögött pedig mindig ott szerepel az az előny, a biztonságos közlekedés, amit meg kell találnunk mögötte. Tehát ez erre utalt Levitt, amikor azt mondta, hogy valójában a terméknek van egy-kettős jellege. De közelítsük még ezt a témát egy utolsó képpel. Nézzük azt meg, hogyha a termékelőnyöket másképp fejezzük ki, egy kis rajzos fotó egyébként, ez a kis könyvecske akkor készült, onnan származik ez a dia, ami gyakorlatilag megpróbálta bemutatni a marketingeseknek, akik leendő marketingesek lesznek a rendszerváltás időszakában, hogy miről is szól valójában a marketing, és egy ilyen képpel próbálta meg illusztrálni ezt. Feltette azt a kérdést, hogy a fogyasztó 6-os fúrófejet vásárol-e valójában, vagy pedig azt a 6 méteres lukat vásárolja meg, amit ez a fúrófej képes fúrni. Úgyhogy ha az eddigiekből indulunk ki, amit elmondtam, akkor valójában a fogyasztó számára majdnem mindegy a technológia, ő olyan technológiát fog megvásárolni, ami szebb lukat fog fúrni. Vagyis a lukért veszi meg a terméket, és nem azért veszi meg a terméket, mert egy technológia mögötte. Vagyis mindenképpen arra kell koncentrálniuk, amikor majd egyszer a gyakorlati életben ezzel a kérdéssel találkoznak, hogy keressék meg minden termék mögött azokat az absztrakt, elvont tényezőket, amelyeket lényegében a termék stratégiában majd tervezési szinten meg kell valósítani. Ha ezen a szinten túl vagyunk, akkor eljutunk a tárgyasult termékig, amelynek a kérdéseivel ma foglalkozunk részletesen majd. Ezek közül több olyan elem van, és ezeket kérem, hogy írják majd le, mert ezek lesznek a legfontosabb részek a következőkben. A csomagolás szerepe, ugye megjelenik a termék csomagolása, amely már elvileg hordozza az előnyöket. Egy joghurt esetében sokszor a zöld vagy a kék színnel operál a gyártó, mert ez fejezi ki leginkább a tej és a joghurtnak a szimbólumait. A márkázás szerepe, amely ma központi helyet foglal el a marketingben, hiszen az imázsépítő funkció megkülönböztetés szempontjából kifejezetten fontos. Akár csak a minőség kérdése, amivel ma részletesen foglalkozni fogunk következőkben. A termékjellemzők, hogyan is épüljön fel, milyen elemekből álljon valójában a termékem. És a stílus, gondoljanak arra, hogy hány termék esetében, amikor ránézünk a csomagolására, azonnal felismerjük, hogy ki a gyártója a terméknek. Tehát vannak olyan kategóriák, amelyeket nem tudunk megkerülni, de ezeknek a tényezőknek, és ezt érdemes megegyezniük, a tárgyasult termékszintnek hordoznia kell lényegében az absztrakt termék szinten megjelenő előnyöket, ígéreteket, amit ígértünk. Ugye ez már a pozicionálás témakörhöz is tartozik, vagyis amikor valamit ígérünk, akkor azt illik betartani a termék jellemzők és a tárgyasult termék szinten is. Na most ehhez kapcsolódik egy kiegészítő elemrendszer, ugye most már a termék fölötti szinten vagyunk, és mondhatnánk azt, hogy ha nem is élelmiszernél, de mondjuk szolgáltatásoknál, vagy esetleg bonyolultabb termékeknél elindulnak azok az elemek, ami miatt a fogyasztó sok esetben megveszi a terméket. Üzembehelyezési szolgáltatás, garanciát nyújtanak. Ugye emlékeznek, a vevőértékmodellnél vizsgáltuk azt, hogy a garancia az egy pszichikai költség kategória, vagyis az is költséget takarít meg, hogyha 3 éves garanciát adnak a gépkocsira a gyártók, és ezáltal valójában a fogyasztó azt mondja, hogy ezért érdemes megvásárolni azt a terméket. Ugye ide tartozik a szállítási, házhoz szállítási feltétel, vagy ide tartozik a hitelsz feltételek rendszere, és ami ennek az ábrának a lényege az lényegében az, hogy ma már nem a fizikai termék versenyez a fizikai termékkel, hanem mi versenyez? A márka versenyez a márkával, ugye? A hitelfeltételek versenyeznek a hitelfeltételekkel, a garanciák versenyeznek a garanciákkal, vagyis csupa kiegészítő és imázsépítő elem sok esetben, ami a fogyasztó döntését tudja elősegíteni és támogatni. Tudjanak róla, hogy van másfajta modell is ezen kívül, tehát 5 szintű termékmodell is van, amit majd a szemináriumok keretében fognak részletesebben tárgyalni, de most az előadás témaköréhez kapcsolódóan ez nekünk elég. Hát akkor induljunk el a modell elemeit vizsgálva, és elsőként nézzük meg a termékminőség összefüggés rendszerét. Hát egyből itt felmerül az a kérdés, hogy, és kérem, hogy válaszoljanak, hogy mit értenek önök a minőség fogalma alatt? Mondjanak erre valamilyen gondolatot. Mi a minőség? Ami eszükbe jut. A minőség az, hogy honnan kell megközelítünk? Termék oldalról, vagy fogyasztói oldalról marketing szempontból? Fogyasztói oldalról. A fogyasztónak mit jelentett a minőség?
A minőség az, hogy elhiszi, hogy az a termék valóban jó.
Tehát úgy érzi, hogy a termék az jó. Igen? Tudnak még mondani? Ez már nagyon közel jár ugye ahhoz. Az ő igényének megfelelő, arra gondol? Igen?
Egy szükséglet, hogy egy igény magas szintű kell.
Igen, nagyon jó, látszik, hogy egyre inkább marketing aggyal gondolkodnak. Vagyis, hogyha a minőséget akarjuk definiálni, akkor az alaphelyzet az, hogy legalább két minőség dimenziónk van. Van egy gyártói minőség, és van egy fogyasztói minőség. Kérdés az, hogy a gyártói minőség az mit akar, és mit akar a fogyasztói minőség, és hogy ebből épül fel valójában a minőség. Ha azt a kérdést tenném fel önöknek, hogy egy minőségbiztosítási rendszer, mondjuk egy ISO rendszer, mire ad garanciát és mire nem? Melyikbe tartozhat önök szerint, a gyártói minőségbe, vagy a fogyasztói minőségbe tartozik? És akkor nekünk marketing szempontból kell ezzel foglalkoznunk, vagy nem kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Melyik lehet a kettő közül? Amikor azt mondjuk, hogy garantáljuk, hogy a termék a gyárból megbízható, konstans minőségben lép ki. Ez gyártói minőség, ugye? Tehát itt már külön tudjuk választani. Mit nem garantál valójában nekünk a minőségbiztosítási rendszer, ami a gyár kapujáig tart? És sokan ezt össze is keverik a vállalkozások közül. Azt hiszik, hogyha jó minőségű a gyártói minőségem, akkor a fogyasztó mit fog tenni a termékemmel? Azonnal meg is veszi a termékemet. De nem biztos, hogy megveszi, mert nem garantálja. Vagyis nekünk a fogyasztói minőséggel kell foglalkoznunk részleteiben. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy hogyan tudjuk befolyásolni a fogyasztónkat abban a kérdésben, hogy innentől kezdve megvegye a termékünket. Ez a nagy kérdés minden vállalat számára, minden marketinges számára. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az egyik az objektív minőség, a másik szubjektív minőség. Melyik az objektív minőség és melyik a szubjektív minőség? Objektív, ugye, mert megfelelt a szabványnak és kijöhetett a gyárból. Szubjektív minőség? A fogyasztói minőség. Vagyis a fogyasztó már szubjektum, aki a terméket valamilyen formában észleli. Ugye emlékeznek, hogy beszéltünk az észlelésről, szelektív figyelem, szelektív torzítás, szelektív emlékezés. Hát akkor menjünk tovább és nézzük meg, hogy melyek azok a tényezők, amelyekkel tudjuk javítani a fogyasztó agyában a termék képet és a fogyasztó agyában az észleléseket, vagyis nekünk ugye el kell adnunk a terméket a piacon, és ha nem tudjuk eladni a terméket a piacon, akkor nem lesz bevételünk. Ezt úgy kell megtennünk, hogy nem értékesítési koncepcióval adjuk el, hanem hogyan adjuk el? Marketing koncepcióval. Vagy társadalomközpontúsággal adjuk el. Figyelünk arra, hogy a fogyasztó élelmiszer esetében a fogyasztó egészsége és az élvezeti érték iránti igénye megvalósuljon. Hát nézzük akkor meg, hogy mivel lehet ezt javítani. Ugye egyrészt mondhatnánk, hogy a marketing mix elemeivel, mondjanak is nekem egyből példákat, jó? Gondoljanak egy marketing mix elemre, ugye a négyes elemrendszeren belül tovább bontva, ami biztos jelzi a jó minőséget. Melyik az a marketing mix, ami biztosan jelzi a jó minőséget a termékeknél? A magas ár. Ugye arról beszéltünk korábban már, hogy az ár az egy jelzőszám. Az ár az jelzi azt, hogy milyen minőségű a termék. Mi jelzi még a minőséget számunkra, amit itt nem tüntettem fel, de mindjárt fel fog tüntetni, ami a termékstratégiának része lehet még a minőségen túl. Itt össze is kötjük ezeket az elemeket. Csomagolás is, ugye? Egy exkluzív csomagolás az garantáltan jelzi azt, hogy jobb minőségű a termék. Vagyis nekünk mi a dolgunk, lassan felépítjük ezt a kérdést, hogy folyamatosan jelezzük a fogyasztóinknak, ugye? Hogy mi milyen minőséget képviselünk. Mindjárt látnak erre majd konkrét példákat. És van még egy harmadik nagyon fontos elem a termékstratégiámból, amit leírtak a tárgyasult termék kategóriánál. Miért az az elem, ami nagyon jól differenciál? A márka, ugye? A márkából a fogyasztó abban a pillanatban, amikor meglátja, gyakorlatilag képes megkülönböztetni a minőséget, gyártóimázs, és országimázs. Mindegyik tényező nagyon fontos szerepet játszik ma a magyar termékek esetében is. A márkázásnál majd látni is fogjuk egyébként, hogy melyek a világ legértékesebb márkái napjainkban, és ott megdöbbentő eredmények születnek. Hát akkor menjünk végig a három elemen, jó? Marketing mix, gyártóimázs, országimázs. Hát nézzünk egy-két példát. Hogyan tudja értékesíteni jól a termékét mondjuk egy bundagyártó? Hát úgy, hogy a drága bundákat gyártó vállalat bélésanyagként költséges sejmet használ, mivel a bunda minőségét a nők részben a bélésanyag minősége alapján ítélik meg. Hogyha pedig ennek alapján ítélik meg, akkor pedig nekünk ezt a jelző számot kell adnunk, hogy javítsuk a fogyasztói észlelt minőséget. Menjünk tovább. Hát ez nem biztos, hogy a szomszédnak a legmegfelelőbb, de mondjuk azt, hogy nekünk igen, és majd megfejtetjük, hogy mi ennek az oka. Ugye egy fűnyírógép gyártó a termékeit a szokásosnál zajosabbra tervezi, mert úgy gondolja, hogy a vásárlók a zajos fűnyírógépet jobb minőségűnek képzelik. Mi állhat ennek háttérben, mit gondolnak, mint kutatási eredmény? Miért jobb a zajosabb fűnyírógép, mint a kevésbé zajos csöndes. Azon kívül, hogy a szomszédokat el tudjuk végre kergetni. Nagyobb erővel rendelkezik, jobban nyírja a füvet, egyenlő, jobb minőséggel. Megint találunk egy termékkategóriánál minőségjelző jeleket és fogyasztói minőséget javító jeleket. Egy gyártó a termékét, gépkocsi gyártó a terméket alázatban látja el azért, hogy a kiváló minőség képzetét keltse. Megint azzal találkozunk, hogy egy bizonyos jelző szám bizonyos erőforráshoz és bizonyos tényezőkhöz, előnyökhöz kapcsolódik. Hát ugye szoktam mondani a hallgatóknak, hogy olyan pezsgőt ne vegyünk, amelyikben műanyag dugó van. Hát a parafa dugó egy pezsgőgyártás esetében és egy pezsgő értékesítésében minőségjelző kategória, tehát látjuk, hogy bizonyos funkciók mind-mind, ami a csomagoláshoz kapcsolódnak, ide tartoznak. És éppen tegnap csukta be a gépkocsi ajtómat egy kollégám, és azt mondta, hogy milyen szépen csukódik be az ajtó, ez bizonyára egy jó minőségű gépkocsi lett, amiben te jársz. Hát kiderül, hogy a szalonokban, amikor belép egy fogyasztó, akkor a gépkocsi minőségét egy vásárló azonnal azzal teszteli, hogy valójában hogyan csukódik be az ajtó. Ezt mi a Trabantnál régen nem tudtuk, ugye, de most már tudjuk, hogy annak még a puffanásának is jelentősége van, hogy hogyan csukják be az ajtót. Vagyis nyugodtan mondhatjuk és kijelenthetjük, hogy valójában a marketing mix elemei rendelkezésre állnak a gyártónak arra, hogy felkészüljön a minőség, fogyasztói minőség javítására. Gondolj csak végig, ugye az, hogy milyen csatornán keresztül adjuk el a terméket. A bort finotékában árulják, vagy éppen egy más típusú csatornában. Meghatározza az, hogy milyen minőséget és milyen árat feltételezek róla. A reklámozás miensége meghatározza az, hogy milyen minőséget képvisel a termék az én szememben. Hát lépjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy valójában a gyártóimázsnak milyen szerepe van ma a világban és Magyarországon, és itt némi anomáliát is látunk. Azt tudjuk, hogy egy jó minőségű márkának jobb az imázsa. Ha világmárkákra gondolnak, akkor mondjanak nekem olyan márkát, amiről önöknek nagyon jó minőség ugrik be, és megnézzük, hogy ez a még a 90-es években készült felmérés mit mutat, és ma körülbelül hol állhatunk ebben a kérdésben. Mondjanak egy olyan jó minőségű márkát, amiről a kiváló minőség képzete ugrik be önöknek. Rolls-Royce? Rolex. Igen. Rolex? Mondjanak még? Tokai? Igen. Egyik nagyon fontos trend a márkák esetében, hogy lassan, de biztosan átváltanak a magyarok a világmárkákról a magyar márkákra. Egyre több magyar márka érik meg a gondolkodásmódjukban. Herendi porcelántól egészen a Tokaiig, a Pikkig, és lehetne folytatni a sort. Hát nézzünk meg egy nagyon érdekes és tanulságos esetet. A magyar fogyasztók körében felmérték még a 90-es évek közepén, hogy milyen márkákat tartanak a legismertebbnek és a legjobbnak. Hát számukra a Mercedes, mint első számú termék megjelent. Azért sárgítottam ezt ki, mert a felmérést Oroszországban és Lengyelországban is elvégezték, és ott is ezek a márkák szerepeltek az elsőben, az Adidas. Látszik, hogy a piacalépés nem mindegy, hogy mikor történt meg egy terméknél, hiszen az Adidas már régóta itt van a magyar és a kelet-európai piacokon. BMW, Sony, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar, Ford, Philips és Opel. A kérdés csak az, hogy hogy lehetséges az, hogy abban az időszakban a magyar fogyasztók agyában a műszaki imázs és a műszaki minőség jelent meg. Az, hogy a termékek esetében ez a műszaki jelleg dominál, hiszen itt gépkocsi gyártók vannak, audiovizuális eszközök vannak, egy sportszergyártó bevonult, de megdöbbentő, hogy nincs benne egy Coca-Cola, nincs benne egy Pepsi-Cola, nincsenek benne napi fogyasztási cikkek. Ugye az a jellege, az FMCG szektor hiányzik a felsorolásból. Igen, és az emberek vágyálmaiban ugye ezek jelentek meg elsősorban. Ha megnézzük az euromárkákat, ami most már nálunk is így néz körülbelül ki, akkor azt mondhatjuk, hogy valójában Nyugat-Európában, egy fejlettebb országban, akkori állapotban a napi fogyasztási cikk jelleg dominált. Ezek közül jó pár akkor még nálunk nem is volt a magyar piacon. Ha megkérdeznénk a magyar fogyasztóktól, és kapnának 400 márkát, nagy valószínűséggel ezek a termékek is bekerülnének. Vagyis ebből milyen üzenet jöhet át a hallgatók és az én számomra is? Ugye az, hogy a márka preferenciák azok változnak, és egyre inkább megyünk a napi fogyasztási cikk felé, amikor megítéljük a termékeknek a minőségét. És ez nagyjából rendben is van. Hát térjünk át egy másik témakörre. Az országimázs jelentősége ma Magyarország számára kulcskérdés, és ezzel foglalkoznánk a következőkben. Egy kutatóintézet 20 000 fogyasztó körében mérte fel azt, hogy milyen kép él 14 vezető exportáló ország iparcikkeiről. Azt vizsgálta, hogy valójában az országimázsnak milyen hatása van a termékek minőségének a megítélésére. Ezt 17 országban mérték fel, köztük Magyarországon is, és a kérdés úgy merült fel, hogy rangsorolják ezeket az országokat. Ezek nagyobb országok. Tudnak nekem mondani 3 olyan országot, amelyikről ma önöknek, hogyha export termékekről, vagy pedig ebben az esetben importról beszélünk, a legjobb minőségkép ugrik be? Németország? Svájc nem vezető exportáló, ilyen szempont nem szerepelt a listán. Anglia, igen. Japán, és mondjanak még egyet, a nagy országok közül, amelyek exportálják a termékeiket, Franciaországot mondták, látszik azért, hogy most már nagyobb a dilemma, és még egyet mondjanak, mert még nem mondták el, az Egyesült Államok. Hát akkor nézzük meg az eredményeket, jó? Mit látunk itt? Azt látjuk, hogy 3 ország esetében tartósan az országimázs meghatározza a termékeik minőségét. Amikor a felmérés készült, akkor Japán állt az első. Látszik, hogy a kiváló és nagyon minősítés százaléka az 40%. Utána jön Németország és az Egyesült Államok, majd pedig szépen a sorban megyünk lefelé. Ami megdöbbentő egyébként az adatállományból, hogy a kínai termékek már ott vannak. Valamikor a dél-koreai termékeket sem tartották annyira jó minőségűnek, mint amilyenek ma. Valamikor a japán termékeket az amerikai fogyasztók és a nyugat-európai fogyasztók bóvli terméknek tekintették. Ma a japán termékek a csúcson vannak. Látjuk, hogy az első helyet foglalják el. Egyébként a magyar fogyasztók mit gondolnak, kit tettek az első helyre ezen a listán? És kit tettek az utolsó helyre? Ugye látják, hogy itt szerepel Nagy-Britannia, Kanada, Olaszország, Kína, Spanyolország, Tájföld, Dél-Korea, Mexikó, Oroszország, Brazília. Mit gondolnak, melyik lett a magyaroknál az első helyen? És megjelent van az utolsó helyen, amikor a felmérés elkészült. Hát a magyarok a német termékeket preferálják elsősorban, német orientációban vagyunk ilyen szempontból, és az orosz és a kínai termékek kerültek a lista végére. Ugyanakkor ez már felveti azt a kérdést, ez az ábra, nagyon jól, és ugye itt látjuk azt, hogy az első 3 esetében főként, hogy valójában egy nagyon tartós tényezőről van szó, amikor imázsról beszélünk. Az imázs és a minőség jelentős mértékben összefügg. Az országimázsnak nagyon nagy jelentősége van. Ezért van az, hogy országimázs sztereotípiák is vannak manapság. Egyébként még annyira, hogy az adott országhoz nem tudunk más kötni. A németektől nem várjuk például azt el, hogy kiváló minőségű ruházati termékeket divatban utazzanak. Ezért azok a divat diktátorok, akik Németországból származnak, mit tesznek? A nevüket is megváltoztatják azért, hogy el tudják adni a termékeket. Az olaszoktól nem azt várjuk el, hogy műszaki minőséget hordozó termékeket hozzanak, hanem inkább elvárjuk tőlük a divatot, ugye, mint a franciáktól is. Tehát valójában ezek az országimázs sztereotípiák, ezek nagyon érdekes módon működnek. Egyébként az, hogy két ország nevét összekeverték, csak érdekességként mondom el, az két magyar utazóhoz kapcsolódik. Az egyik az Grönland, a második pedig... mi van ott még föl? Melyik az ország? Grönland és Izland. A két úriember elment, és úgy döntött, hogy a zöldföldet elnevezi jégországnak, a másikat pedig elnevezi zöldországnak. Vagyis a két ország összekeveredett ilyen szempontból a fogyasztók agyában, és ma Izlandnak komoly gondot okoz az, hogy hogyan csalja el a turistákat egy olyan földre, ami csak jégből áll. Miközben az ország az nem csak nem jégből áll, hanem valójában Grönland áll jégből, úgyhogy a magyaroknak most is sokat köszönnek abban a régióban. De nézzük meg, hogy milyen sztereotípiák vannak ezen a téren. Tudnak mondani egy országhoz kapcsolódó terméket, amiről azonnal beugrik a jó minőség? Nézzünk akkor segítségként egyet. A tészta akkor jó, ha olasz, ugye szoktuk mondani. Mondjanak még ilyen sztereotípiákat, ami országhoz kapcsolódik, és ezek nagyon veszélyes sztereotípiák, mert nem tudjuk bele kimozdítani a fogyasztóinkat. Igen, német gépkocsi, ugye? Menjünk akkor tovább. Az autó akkor megbízható, ha német, mint ha látta volna a következő diát, ugye ebben az esetben. Mehetnénk tovább, ugye? A szivar akkor megbízható, ha kubai, anélkül nem létezik a világon megfelelő fogadás. A viszki akkor jó, ha skót, ugye mondhatnánk, ugye? Igazából ott szereti meg mindenki a viszkit, aki ebbe az országba látogat. A vörösbor akkor igazi a franciát, mert tegyünk majd egy kérdőjelet, jó a magyar borok megítélésénél is. És mikor jó egy termék, hogyha magyar, kérdezhetnénk vissza? Mire foghatnánk rá? Mi az országi más sztereotípián követne a kérdés? Talán mondhatnánk, hogy a szalámi akkor jó, ha magyar? Vagyis mi a mi feladatunk Magyarország számára ebben az esetben, hogyha minőségképet akarunk generálni? Ki kell alakítanunk a szimbólumainkat, ki kell alakítanunk a vezértermékeinket, és meg kell néznünk azt, hogy melyek ezek a fő vonulatok. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen emblémák és jelképek alkotják ma a világon az országokat. Tudnak mondani ország emblémákat és jelképeket, és megnézzük, hogy Magyarországnál esetleg mi lesz? Kanada? Menjünk végig, akkor Galkakas, Franciaország, ugye? Anglia, az oroszlán szívűek. Juhanlevél, ugye Kanadának. Írországnak van egy lóheréje. Oroszországnak van egy medvéje. Hollandiának van egy tulipánja, ugye? Látjuk, hogy milyen szépen építik fel az országimást és a mögötte lévő termékimást, és akkor jelenik meg az, hogy tulipánból mennyit lehet értékesíteni a világon, hiszen a holland tulipánról mindenkinek a jó minőség jut az eszébe. Ausztráliának van kengurúja, ugye, mint tudjuk, a kenguruk földje. És jön a mi kérdésünk, amikor azt mondjuk, hogy fel akarjuk építeni az országimást, fel akarjuk építeni a termékeknek a megfelelőségét, akkor valójában Magyarországnak milyen szimbólumot kell adni, és erről már folyik a vita, szerintem évtizedek óta Magyarországon, hogy hogyan építsük fel a Magyarországimást és a mögötte lévő jelentéstartalmakat. Úgyhogy nagyon nehéz kérdés állunk szemben, még mindig kialakítás előtt áll ez, de nézzük azt meg, hogy Magyarország képe milyen lett a világban. Mit gondolnak Magyarországnak, milyen a képe a világban? Egy kérdés felteszek. Önök szerint mi az első szó, ami eszébe jut egy külföldinek akkor, hogyha a Hungary szót hallja?
Gulyás.
Gulyás, igen. Budapest. Néha Bukaresttel kever, ugye, a tengeren túlom. Mondan nincsen messze egymástól. Még mi jutott eszébe a magyarokról, a Hungary szóról? A szép lányok, ugye, ez nagyon fontos szempont. Hát akkor nézzük meg őket. Budapest, gulyás, látszik, hogy jól mondták. Étel, zene, foci, paprika, lovak. Most a focira ugye gondolunk a puskásféle világra. Kérdésem az lenne ebben az esetben, hogy valójában mit tükröz ez a kép? Ha azt mondjuk, hogy ország emblémákban és ország jelképekben gondolkodunk, és el kellene adnunk a termékeinket. Ugye azt látjuk, hogy egy gasztronómia, turizmus, ugye vendéglátás irányába megy el a külföldiek megítélése az országról. Éppen itt izgalmasnak tűnik, hogy melyik a legismertebb magyar szavak külföldön. És itt úgy tűnik, hogy két szó, mit gondolok, melyik az a két szó, amit leginkább ismer a külföldi Magyarországról? Egyiket már mondták, a gulyás, a másik pedig a híres magyar paprika, hogyha nem rontjuk el annak is az imázsát. Vagyis első a gulyás, és kezdünk ugye megéhezni ettől a szép látványtól. Második a paprika, ez a két legismertebb szó egyébként külföldön, a felmérések szerint. Jön a tokai bor, a pikszalámi, a puszta, a balaton, a csárdás, a barackpálinka és a csikós. Hát, hölgyek, urak, mi erről a véleményünk? Ezt a képet nekünk erősítenünk kell, vagy lépjünk be a műszaki imásba, hiszen gépkocsi gyártókapacitásunk is van, vagy nekünk maradnunk kell a vendéglátás, a turizmus, a jó hazai vendégszeretet lehetőségei között, mert valóban Magyarországnak, hogyha minőséget akar kelteni magáról, akkor pozícionálnia kell magát. Most úgy tűnik, hogy egy ilyen mulatos, jókedvű nép vagyunk, ugye, aki sír a vigad a csárdában. A kérdés az, hogy ennek alapján, hogy ezt pozícionálnánk a fogyasztóink agyában, a külföldiek fejében, hiszen ez export marketing, globális marketing kategóriába is tartozhat már, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy jó ország üzenete a magyar vendégszeretet. Erről mi a véleményük? Vagy ez, ha megnézzük az előző minőségkategóriákat, inkább gyártói minőség fogalmazhatnánk így, tehát statikus minőség, amit eleve adni kell, vagy ez egy fogyasztói minőség, differenciáló különbség? Mi erről a véleményük? Fogyasztói? Igen, mások szerint. Ki mondja azt, hogy gyártói minőség? Ki mondja azt, hogy ez az alap? Ugye az egyik az egy alapminőség, a másik pedig differenciáló minőség. Hát nézzük meg, ugye volt egy olyan mondásunk angolul, the friendliest people in Europe. Vagyis a legbarátságosabb emberek lakják Magyarországot. Nézzük meg Bangladest. Country of Friendly Millions, vagyis barátságos emberek országa Banglades. Írország, the friendliest people you'll meet anywhere, vagyis a legbarátságosabb emberek, akikkel valaha életedben találkoztál. És nézzünk meg Laoszt, a laoszi emberek azok becsületesek, őszinték, nyitottak, barátságosak, minden rájuk van írva. Vagyis mit üzen nekünk ez a felsorolás? Azt üzeni, hogy önmagában a vendégszeretetet, azt alapból egy országnak hoznia kell, hiszen az a turizmusnak az alapja, ugye? Hogyha mi a turizmusra helyezzük a fő hangsúlyt, akkor nekünk ennél többet kell nyújtanunk a fogyasztóinknak, a külföldi vendégeinknek. Vagyis összefoglalva azt mondhatnánk ugye el, hogy valójában a minőség meghatározása, akkor nekünk differenciál jellemzőket kell feltennünk és erősítenünk. Önmagában abból kell kiindulnunk, hogy lényegében a fogyasztói minőségképet az imástényezőkkel jelentős mértékben befolyásolhatjuk, és abból kell kiindulnunk, hogy valójában nincsen más út a minőségépítésének irányába, mint mögé kell tennünk az országimást és a gyártóink imázsát, és a marketingi szelemekkel jól tudunk tevékenykedni. Úgy gondolom, hogy ez a fő üzenete ma a minőség és a márka közötti kapcsolatnak. Hát akkor köszönöm szépen most itt a figyelmüket, és remélem, hogy ez izgalmasnak találták ezt a témakört, és akkor innen folytatjuk szünet után tovább.